Köszöntöm az adó infohallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Konrátó Tímea és Andó Marcell, az RSM Hungary vezető adótanácsadói. Közeleg az éves adók bevallási és adófizetési határideje, a 2023-as adóévről 2024. május 31-éig kell vallani, valamint a vonatkozó adókat megfizetni. Az éves adókalkulációk előkészítése számos hiba lehetőséget tartalmaz, de még mielőtt ezekre áttérnénk, nézzük azt meg, hogy mi a teendő abban az esetben, hogyha egy társaság nem készül el az adókalkulációkkal május 31-éig, vagyis a törvényi határidőn belül. Andó Marcell.
Minden esetben azt javasoljuk, hogy a társaságok a tervezett számok, illetve a tervezett kalkulációk alapján nyújtsák be a bevallást a törvényi határidőn belül, majd amikor elkészülnek a végleges kalkulációk a társaságok végleges számai alapján, akkor adózói javítás vagy önellenőrzés benyújtása javasolt. Amennyiben a végleges kalkulációban a tervezett kalkulációhoz képest adóalapot vagy adókötelezettséget érintő változás történik, akkor önellenőrzés szükséges benyújtani, amennyiben az adóalap, illetve az adókötelezettség nem változik, akkor adózói javítást szükséges a társaságoknak benyújtania. Azt mindenféleképpen megemlíteném, hogy adózók terhére mutatkozó különbözet esetén önellenőrzéskor önellenőrzési pótlékot is kell fizetni, mely ugye egy többletkötelezettséget jelent a társaságok számára. A másik lehetőség, hogy amennyiben a társaság a határidőt, tehát a május 31-i határidőt önhibáján kívül mulasztja el, akkor egy úgynevezett igazolási kérelmet terjeszthet elő az adóhatóság felé, a mulasztásról való tudomásszerzést követő 15 napon belül, valamint ugye a bevallás pótlásával egyidejűleg.
Tehát akkor röviden még mindig jobban jár egy társaság azzal, hogyha jó hiszeműen, de véletlenül hibás bevallást ad be, mint hogyha egyáltalán nem teszi ezt meg?
Igen, ugye mindenféleképpen a jó hiszeműséget és az adózóknak a jó követési magatartását ezt nagy mértékben alátámasztja. Ez is egy plusz indikátor az adóhatóság felé.
Mit tapasztalnak, mi okozza a legnagyobb nehézséget a vállalkozásoknak az adókalkulációk elkészítése során? Konrátó Tímea.
Először is a társasági adóalap meghatározást hoznám szóba, hiszen a társasági adónem a vállalkozások túlnyomó többségét érinti. A gyakorlati munkánk során mi azt tapasztaljuk, hogy a számviteli elszámolásokon közvetlenül alakuló módosító tételek, ilyen például az értékcsökkenési leírás, a céltartalék, a követelésekkel kapcsolatosan elszámolt értékvesztés, vagy akár az elszámolt jogerős bírságok, ezeknek az összege a főkönyvi kivonatból, vagy a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból viszonylag egyszerűen kinyerhető, ezáltal kevésbé szokott problémát okozni a társaságoknak, és kialakított folyamataik alapján ezeket rutinosan és jól szokták alkalmazni. Vannak azonban bizonyos egyéb módosító tételek, amelyeket a társasági adótörvény nevesít is. Ezeknek a megalapozott alkalmazásához nagyobb körültekintésre van szükség, részletes háttérvizsgálatot szükséges lefolytatni, illetve adott esetben plusz dokumentumokat is szükséges beszerezni. Igazából ezeket a módosító tételeket két csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba tartoznak mindazok a költségek, ráfordítások, amelyeknek a megalapozottságát szükséges alátámasztani annak érdekében, hogy ne merüljön fel adóalapnövelési kötelezettség. A másik esetben pedig azokról az adóalap csökkentő tételekről beszélhetünk, amelyek esetében részletes alátámasztó dokumentációval kell rendelkezni, annak érdekében, hogy ez az adóalap csökkentéshez jogos lehessen.
Az RSM-nek egyébként a közelmúltban volt egy webináriuma is a témához kapcsolódóan, nyilván ott számos tapasztalatot gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy melyek az eddigi tanácsadói tapasztalatok az éves kalkulációk készítési folyamatával kapcsolatban. Melyek ezek, mik a visszajelzések, Andó Marcell?
Általában azt tapasztaljuk, hogy a társaságok viszonylag nagy időnyomás terhe mellett készítik elő az éves adókra vonatkozó kalkulációikat, és nagyon sok esetben egyébként külső tényezők miatt viszonylag kevés idő jut ezen feladatok teljes körű elvégzésére. Ez adódhat egyrészt abból, hogy például egy társaság egy nagyobb külföldi anyavállalat alá tartozó cégcsoportnak a tagja, ahol szigorú és általában nagyon rövid határidő alatt kell a kalkulációkat és a bevallásokat előkészíteni. Másrészt egyébként nagyon gyakran előfordul, hogy a társaságok az egyes módosító tételekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat későn kapják meg, vagy csak későn tudják egyébként ezeket beszerezni, így nyilván a kalkulációkat sem tudják időben véglegesíteni.
Tudnának egyébként konkrét példákat is említeni ezekre az említett adóalapmódosító tételekre, Konrád Tóth Tímea?
Igen, ahogyan azt korábban említettem, itt kettő csoportba oszthatjuk ezeket a módosító tételeket. Az egyik esetkör az ugye az, amikor az adóalap növelő tételnek az elkerülése a cél. Ilyesmi lehet például a nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó nyilatkozatoknak a beszerzése, vagy a költségek ráfordítások esetében a kapcsolódó számla, szerződés, teljesítési igazolás hármasának a megléte, de fontos lehet megemlíteni a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek, ráfordítások kategóriáját is. Ezeknek egy részét a társasági adótörvénynek a hármas számú melléklete tételesen fel is sorolja az A szakaszban. Azonban fontos azt hangsúlyozni, hogy ez nem egy teljes körű taxatív lista, vannak egyéb módosító tételek, amelyeket nem nevesít kifejezetten az adótörvény. A másik kategória az pedig az az esetkör, amikor a csökkentő tételnek az alkalmazhatóságát kell megalapozni. Ilyen lehet például, amikor az adományokhoz kapcsolódóan igazolásokat szerez be egy adott társaság, vagy korábbi évekről származó elhatárolt veszteséget használ fel, esetlegesen korábbi éveket érintő, de a tárgyévre lekönyvelt bevétel jellegű tételekkel kapcsolatban számol el adóalapcsökkentő tételt. Fontos azonban, hogy ezeknek a komplexebb módosító tételeknek a kitisztázására is szánjanak időt a társaságok, hiszen ezeket egy esetleges adóellenőrzés során az adóhatóság is jellemzően részletesen szokta vizsgálni, így ha a bevallás benyújtásáig nem sikerül megnyugtató alátámasztó dokumentációt tenni az egyes tételek mögé, akkor javasolt, hogy konzervatív módon járjon el az adott társaság az adóalap meghatározása során, és amennyiben később sikerül csak beszerezni a kapcsolódó alátámasztásokat, úgy azokat inkább egy önellenőrzés keretében módosítsa a társaságnak a javára.
Támogatást és adományt is említett, ezek adójogi szempontból más jelentéssel bírnak, és mi a különbség a kettő között?
Igen, a kettő az külön tartalommal bír a társasági adótörvénynek a fogalomrendszerében. A támogatás az egy sokkal tágabb kategória. Ide gyakorlatilag minden olyan juttatás tartozik, amelyet egy társaság, egy másik társaság vagy szervezet részére ingyenesen ad át. Lehet ez visszafizetési kötelezettséggel nem járó pénzeszköz átadás, de akár térítés nélküli eszközátadás vagy szolgáltatás nyújtás is. Ezzel szemben adománynak kizárólag azok a közhasznú szervezet részére, közhasznú tevékenységük támogatására átadott pénz, eszköz vagy szolgáltatások minősülnek, amelyek nem járnak plusz vagyoni előnnyel az adományozó irányába. Fontos még azt is megjegyezni, hogy itt az adományok és támogatások kapcsán adójogi szempontból háromféle esetkört különíthetünk el. Az első eset az az, amikor az adott társaság egy támogatást nyújt egy cégnek vagy egy szervezetnek, de nem rendelkezik a kedvezményezett által kiállított nyilatkozattal. Ebben az esetben egy térítés nélküli átadásról beszélünk, és ez nem elismert a társasági adóalap szintjén, következésképpen szükséges alkalmazni egy TAO alap növelőtételt. A második esetkör, amikor a társaság ugyanúgy egy támogatást nyújt, viszont rendelkezik a támogatásban részesülő által kiállított megfelelő adattartalmú nyilatkozattal. Ebben az esetben a támogatás összege 100%-ban elismert az adóalap szintjén, így semmilyen adóalap korrekció nem szükséges ennek vonatkozásában. A harmadik esetkör pedig, amikor adománynyújtása történik, és rendelkezésre is áll a jogszabályban meghatározott tartalom. Ebben az esetben az elszámolt ráfordítás az elismert az adóalapban, továbbá ezen felül adóalap csökkentő tétel is alkalmazható, attól függően, hogy milyen szervezet részére történik az adomány nyújtása, 20-300%-ig terjedő mértékben.
Támogatás esetében milyen nyilatkozatot szükséges beszereznie a támogatás nyújtó félnek?
A támogatott félnek két alkalommal szükséges nyilatkozni. Először arról, hogy a kapott támogatást az adóiban az eredményében bevételként elszámolta, és az adózás előtti eredménye adóalapja enélkül számítva sem lett negatív. Második alkalommal pedig a bevallás benyújtását követően kell nyilatkoznia ennek a tényleges megvalósulásáról, vagyis arról, hogy a támogatásra jutó társasági adó megfizetésre került. Ezen túl egyébként felmerülhet még egy esetkör, itt arról az esetről beszélhetünk, hogyha a támogatott fél nem végzett gazdasági tevékenységet az adóév során, és ezáltal adókötelezettsége sem keletkezett ennek vonatkozásában. Ebben az esetben, ha erről a tényről nyilatkozik a támogatott fél, akkor ez is elégséges lehet annak érdekében, hogy a juttató fél adóalapjában a ráfordítás az elismert legyen az adóalap szintjén.
Adomány esetében mitől függ az adóalap csökkentő tétel alkalmazhatósága és a mértéke?
Az adóalap csökkentő tétel abban az esetben alkalmazható, hogyha együttesen teljesülnek bizonyos feltételek. Ilyen feltétel, hogy a társaság közhasznú szervezetnek nyújtotta az adományt. Ilyen feltételnek minősül az is, hogy írásos szerződést kötöttek, írásos adományozási szerződést, illetve hogy a törvényben meghatározottakon túl nem biztosít plusz vagyoni előnyt az adományozónak az adományozott fél, valamint hogy a közhasznú szervezet az adományról szóló igazolást is képes kiállítani a partnere részére. Mindegyike teljesül együttesen, akkor alkalmazható az adóalap csökkentő tétel, és ahogy említettem, ennek a mértéke függ attól, hogy milyen szervezet részére történik az adománynak a nyújtása. Hogyha közhasznú fokozattal rendelkező szervezet részére egy egyszeri adományozás történik, akkor itt az adóalap csökkentő tétel mértéke az 20%-os. Hogyha ugyanez a konstrukció tartós adományozási szerződés keretében történik, tehát több éven átívelően legalább 4 éven keresztül évi egy alkalommal, akkor 40%-os mértékű az adóalap csökkentő tételnek a mértéke. Vannak egyébként olyan esetkörök is, amikor a jogalkotó nevesített szervezeteket jelöl meg, ilyen a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kármentő Alap, amennyiben ilyen szervezet részére történik az adománynak a nyújtása, akkor 50%-os mértékű lehet az adóalap csökkentő tétel, illetve van még egy nagyobb kategória, amikor felsőoktatási támogatási megállapodás keretében történik adománynyújtás, amikor egy általános felsőoktatási intézmény részére történik ennek az adománynak a nyújtása, ott a kapcsolódó adóalap csökkentő tétel az 50%-os mértékű lehet, még amennyiben közérdekű vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény felé, úgy pedig a csökkentő tétel összege az az adománynak a háromszorosa is lehet.
2023-ban és 2024-ben is jelentős változások történtek a társasági adókedvezmények rendszerében. Melyek voltak a legfontosabb változások, amelyekre különösképpen föl kell hívni a cégek figyelmét? Andó Marcell.
2023. július 15 és 2025. december 31 közötti időszakban igényelhető az úgynevezett átmeneti fejlesztési adókedvezmény, mely az eddig is ismert fejlesztési adókedvezménynek egy új jogcímmel történő kiegészítése. Ez az adókedvezmény olyan beruházásokra tekintettel igényelhető, melyek célja többek között akkumulátor, szolárpanel, szélturbina berendezés gyártása, a berendezés gyártásához kulcsfontosságú alkatrész gyártása, valamint az ezek gyártásához szükséges nyersanyagok előállítása vagy visszanyerése. Fontos kiemelni, hogy ez az új adókedvezmény jogcím kimondottan a berendezések gyártásához vehető igénybe, nem pedig a beszerzéshez, így ez viszonylag szűkebb adózói kört érint. 2024-től két új adókedvezmény került bevezetésre a társasági adóban. Ezek a kutatás-fejlesztési, tehát a K+F tevékenység adókedvezménye, valamint a villamosenergia tároló, vagyis az akkumulátor adókedvezménye. A K+F tevékenység adókedvezménye kapcsán kiemelném, hogy ezen adókedvezmény a társasági adórendszerében egyedülállóan a számított adó 100%-áig vehető igénybe, így szignifikáns K+F tevékenység folytatás esetén akár a teljes tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség is elkerülhető, valamint szintén újdonság, hogy a 3+1 éves igénybevételi időszak végén a fel nem használt adókedvezmény összegét a társaságok bankszámlára visszaigényelhetik az adóhatóságtól. Az akkumulátor adókedvezményét az akkumulátor létesítésére irányuló beruházásokra tekintettel lehet igénybe venni, ahol a beruházás teljes bekerülési értéke képezi az elszámolható költség alapját. Az adókedvezmény támogatási intenzitása 30%, de kis- és középvállalkozások, tehát KKV-k esetében ez az intenzitás egyébként még tovább is növelhető. Az új adókedvezmények bevezetésével összhangban változik az adókedvezmények igénybevételi sorrendje is. Első helyen a K+F tevékenység adókedvezményét kell igénybe venni a számított adó 100%-áig, ezt követi a fejlesztési adókedvezmény 80%-os igénybevételi korláttal, és a számított adó K+F adókedvezménnyel, valamint fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett összegének 70%-áig lehet igénybe venni az összes többi adókedvezményt. Azt mindenféleképpen kiemelném, hogy mindegyik adókedvezmény, így az újonnan bevezetésre kerülő adókedvezmények is számos részletszabállyal és komplex feltételrendszerrel rendelkeznek, így ezek igénybevétele előtt javasolt egy előzetes kalkuláció készítése, valamint adótanácsadók bevonása.
A továbbiakban térjünk röviden át a helyi iparűzési adóra, hiszen ennek fizetése is fontos a társaságok életében. Melyek a leggyakoribb adóalapot csökkentő tételek a HIPA esetében?
A leggyakoribb csökkentő tételek közé tartozik az anyagköltség, az eladott áruk beszerzési értéke, tehát az LAB, valamint az alvállalkozói teljesítések értéke. A gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy a helyi adóhatósági ellenőrzések középpontjában még mindig egy ilyen kiemelkedően vizsgált területnek minősül az alvállalkozói teljesítések vizsgálata. Az adóhatóság az ellenőrzések során ilyen esetekben azt vizsgálja, hogy a társaság valóban jogosult volt-e alvállalkozói teljesítések címén csökkenteni a helyi iparűzési adóalapját, ezáltal a fizetendő helyi iparűzési adót.
A webináriumon, amit említettünk, ugye, hogy az LSM-nek volt a témában egy webináriuma, szóba került a KKV státusz vizsgálata is, mint kiemelt terület. Ez miért annyira fontos, tehát, hogy egy társaság helyesen határozza meg a KKV törvény szerinti méretét?
A KKV mérethez a magyar adójogszabályokban általában valamilyen kedvezmény vagy mentesség kapcsolódik. Így például a társasági adón belül ugye a kis- és középvállalkozások, a KKV-k bizonyos tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése után társasági adóalapot csökkentő tételt vehetnek igénybe, vagy például amennyiben egy KKV tárgyi eszköz beszerzéshez hitelt vesz igénybe, akkor a tárgyében fizetett hitel kamata után adókedvezményt vehet igénybe, egészen addig, amíg a szóban forgó eszköz a nyilvántartásaiban szerepel. De számos társasági adókedvezmény esetén, mint például a fejlesztési adókedvezmény, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye, vagy az akkumulátor adókedvezménye esetében magasabb támogatási intenzitás vehető igénybe, hogyha az igénylő társaság KKV-nak minősül. Ha egy szélesebb körben vizsgáljuk a társasági adón kívül a KKV esetkört, akkor azt láthatjuk, hogy a transferált, tehát a TP dokumentáció készítési kötelezettség alól mentesülni tudnak a kisvállalkozások, ugyanúgy a kisvállalkozások mentesülni tudnak például az innovációs járulék megfizetése alul is. Hogyha az adójogszabályoktól egy picit eltekintünk, gondoljunk az uniós vagy bármilyen szinte hazai forrásból finanszírozott pályázatra, akkor azok esetében is azt tapasztalhatjuk, hogy ezen pályázatok jelentős többségénél feltételként szerepel az, hogy a pályázó társaság valamely KKV kategóriába tartozzon. A gyakorlati tapasztalataink egyébként azt mutatják, hogy a KKV méret meghatározása még sokszor nehézséget okoz a vállalkozások számára. A leggyakoribb hibának minősül az, hogy a vizsgáltársaság KKV méretét a kapcsolódó és partnervállalkozások figyelembevétele nélkül állapítják meg. Ez akkor jelent igazából kockázatot, hogyha egy társaság él valamely KKV-k számára biztosított kedvezménnyel vagy mentességgel, és egy utólagos vizsgálat során kiderül, hogy az adott társaság mégsem minősül KKV-nak, így a korábban igénybe vett kedvezmények jogtalan igénybevételnek minősülnek, illetve hogyha kiderül, hogy a társaság mégsem KKV, és ugye kapcsolt vállalkozásokkal volt ügylete, akkor ugye transferár dokumentációs kötelezettség alá is eshet, amelyet ugye utólag pótolni szükséges.
Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Konrátó Tímea és Andó Marcell, az RSM Hungary vezető adótanácsadói voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.